Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! A mai adásban két június 22-én kihirdetett ítéletről és az egységes szabadalmi rendszer közelmúltbeli bevezetéséről fogunk beszélgetni. Ami az első ítéletet illeti, mint tudjuk, az EU jogfőszabály szerint nem követeli meg, hogy a tagállami bíróságok hivatalból alkalmazzák az uniós szabályokat, ez ugyanis a tagállami eljárásjogi autonómia hatáskörébe tartozó kérdés. Van azonban néhány jól ismert kivétel ez alól a szabály alól, és a KB és FS ügyben az a kérdés merült fel, hogy a büntetőjogi ügyekben a gyanúsítottak hallgatáshoz való jogára való figyelmeztetés hiánya, és e kivételek körébe tartozik-e. Mi volt a bírósági eljárás előzménye, és mit kérdezett konkrétan a francia bíróság az Európai Bíróságtól?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nézzük akkor ezt az ügyet, amely ugye a büntetőjog területén való uniós együttműködéshez tartozik, ott is már van uniós együttműködés régóta, és ennek különböző megnyilvánulási formái vannak, ugye az európai elfogadó parancsnok kezdve a büntetőügyekben való tájékoztatási joghoz tartozó kérdéseken át még jó pár ilyen kérdéskör, és ez a büntetőügyekben való tájékoztatáshoz való jog, ez egy uniós jogi szabályon alapul, tehát erről van egy uniós jogszabály, és akkor a tagállamok ezt alkalmazni kötelesek. És akkor ennek a keretében jutottunk el itt ahhoz a kérdéshez, hogy mit kell, vagy mit szabad hivatalból figyelembe venni a bíróságoknak. És ahogy elhangzott, főszabály szerint nem írja elő az uniós jog, hogy az uniós jogszabályokat hivatalból alkalmazzák, tehát a feleknek azt meg kell hivatkozni ahhoz, hogy alkalmazhassák. Ez alól vannak kivételek, nagyon jól ismert kivételek is, ugye a devizahitelezés az például a tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos szabályok, az egy ilyen kivétel sor, ahol nagyon sok mindent hivatalból kell elvégeznie a Nemzeti Bírónak. Ebben az ügyben pedig az merült fel, arról volt egyébként szó Franciaországban, hogy egy üzemanyag lopással kapcsolatos ügyben tetten értek személyeket, francia rendőrök, őrizetbe vették őket, eljárást indítottak velük szembe, kihallgatták őket még az őrizetbe vétel előtt a helyszínen, és még mielőtt a kihallgatás és az őrizetbe vétel megtörtént volna, akkor nem közölték velük bizonyos jogaikat, konkrétan a hallgatáshoz való jogot, amelyet ez a tájékoztatási jogról szóló uniós szabályozás is tartalmaz. Utána a francia jog szerint ennek a tájékoztatásnak az elmaradása azt vonná maga után, hogy az addig lefolytatott büntetőeljárási cselekmények végül is érvénytelenné válnak. És kérdés az, mivel hogy ez a francia bíróság, amelyhez ez az ügy került, ezt hivatalból érzékelte, hogy ott nem történt megfelelő időben a tájékoztatás meg, hogy ez annak fényében, hogy egyébként a francia jog, a francia felsőbírósági gyakorlat alapján ilyen esetekben megtiltja azt, hogy a bírák hivatalból vegyék figyelembe a jogot, konkrétan az uniós jogon alapuló tájékoztatási jogot. Tehát a francia bíróság, amely vizsgálja ezt a dossziét, és amely érzékelte azt, hogy nem történt meg a tájékoztatási kötelezettség teljesítése, ugyanakkor ismeri a francia felsőbírósági gyakorlatot, amely kimondja, hogy itt a hivatalbeli figyelembevételnek nincs helye. Azt kérdezi most az Európai Bíróságtól, hogy ez a felsőbírósági gyakorlat, ez összhangban van-e a tájékoztatáshoz való jogról szóló uniós szabályokkal.
Hogyan érvelt és milyen döntést hozott az Európai Bíróság ebben a kérdésben?
A bíróság szerint maga ez a francia szabályozás, illetve felsőbírósági gyakorlat nem ellentétes a kérdéses uniós szabályokkal, főszabály szerint. Egészen pontosan az érintett uniós szabályal, valamint a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességtelen tárgyaláshoz való joggal, valamint a védelemhez való joggal. De egy sor feltételt meghatározott, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy ez valóban így legyen, mégpedig az először is, hogy a gyanúsítottaknak, illetve az eljárás egy későbbi szakaszában vádlottaknak és az ügyvédjüknek konkrét és tényleges lehetőséggel kellett rendelkezni ahhoz, hogy az érintett jogsértésre, tehát a tájékoztatás elmaradására hivatkozhassanak, és ennek céljából észszerű határidő kellett, hogy a rendelkezésükre álljon, valamint az iratbetekintéshez való jogukat is lehetőség kellett, hogy gyakorolhassák, és mindez ráadásul csak akkor érvényesül, tehát akkor van összhangban a francia szabályozás az uniós joggal, ha ráadásul az ügyvédhez való hozzáférési jogukat is tiszteletben tartották a gyanúsítottaknak, illetve a vádlottaknak, ezt is uniós szabályozás írja elő, tehát az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogot, ráadásul azt egy megfelelő költségmentességi mechanizmussal karöltve. Tehát ha ezek a feltételek teljesülnek, tehát hogy volt lehetőségük arra, hogy ügyvéden keresztül költségmentességi mechanizmus igénybevételével adott esetben hivatkozhassanak a jogsértésre, amit állítólagosan elkövettek, plusz erre megfelelő határidő iratbetekintési lehetőség állt lehetőségre, tehát ténylegesen fennállt az a lehetőség, hogy ezt a jogsértést jelentsék, ezzel kapcsolatban eljárást indítsanak, de ezzel mondjuk nem éltek, saját hibájukból fakadóan, akkor a francia szabályozásból következő feltétel, amely szerint ez hivatalból nem vehető figyelembe, akkor nem sérti az uniós jogot, de nagyon fontos, hogy ezeket a feltételeket viszont tiszteletben tartsa a francia szabályozás.
A mai második döntés egy Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásban született. A hazai menedékjogi szabályok az elmúlt években több előzetes döntéshozatali kérelemnek és kötelezettségi eljárásnak szolgáltak az alapjául. A mostani ügy a Magyar Nagykövetségen benyújtandó, a menedékjogi kérelmet megelőző szándéknyilatkozat jogszerűségével foglalkozott. Mely magyar jogszabály képezte az eljárás alapját, és mit kifogásolt a bizottság ezzel a szabályozással összefüggésben?
2020-ban a COVID világjárvány kitörését követően változtatta meg Magyarország a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, amelyek itt a vitatárgyát képezték. Nem szabad elfelejteni, hogy 2020 elején nem csak a COVID járvány tört ki, hanem az Európai Bíróság is hozott döntéseket a tranzitzónákkal kapcsolatban, azokat pedig az uniós joggal ellentétesnek találták azoknak a működését, egy előzetes döntéshozatali eljárásban is, illetve később volt ezzel kapcsolatban kötelezettségszegési eljárás is. De úgymond a COVID is ilyenkor ebben az időszakban sújtott le, és Magyarország nyilván a szabályozását úgy alakította ki, hogy ezt a helyzetet, amelyben ugye a tranzitzónák uniós joggal való összhangja hiányának a megállapítására sor került, plusz a COVID kitört, hát ezzel egy új szabályozási környezetet alakíthasson ki. Ekkor ugye létrehozta azt a szabályt, hogy azok a személyek, akik harmadik országból érkeznek és menedékjog iránti kérelmet kívánnak benyújtani Magyarországon, függetlenül attól, hogy Magyarország területén tartózkodnak, vagy éppen afelé tartanak, előzetesen Belgrádban, tehát Szerbiában, illetve Kijevben, Ukrajnában, az ott található magyar nagykövetségeken kell, hogy benyújtsanak egy nemzetközi védelemre irányuló szándéknyilatkozatot, és a magyar hatóságok egy szándéknyilatkozat fényében állíthatnak később ki egy olyan beutazásra jogosító okmányt, amellyel aztán Magyarországra jöhetnek az érintettek, és itt benyújthatják formálisan is a nemzetközi védelem iránti kérelmüket. Természetesen, ha nem kapják meg ezt az okmányt, akkor erre nincs lehetőségük. És az Európai Bizottság szerint ez a szabályozás ez nincs összhangban az uniós menekültügyi szabályokkal, amelyek állítása szerint azt írják elő, hogy minden esetben a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a területükre érkező menedékkérők ott a területükön nyújthassanak be menedékjog iránti kérelmet, vagy nemzetközi védelem iránti kérelmet. Szerinte ezzel a szabályozással ezt Magyarország ezt a kötelezettségét nem teljesítette, és ezért kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen az Európai Bíróság előtt.
Mi volt a luxemburgi bíróság döntése, és hogyan érvelt az ítéletében a bíróság?
A bíróság azt mondta ki, hogy nem teljesítette a vonatkozó uniós irányelvből eredő kötelezettségét Magyarország azzal, hogy ezt a szabályozást bevezette, mivel hogy ezt a szándéknyilatkozat megtételét az irányelv nem írja elő, tehát egy ilyen előeljárást az nem tartalmaz, ezt a magyar jog vezette be, és ezzel megnehezítette, tovább bonyolította az irányelvet felállított a menedékjogi eljáráshoz való hozzáférési mechanizmust, amelynek az irányelv szerint könnyűnek és gyorsan hozzáférhetőnek kell lenni, tehát ezeknek a kritériumoknak a magyar szabályozás nem felel meg. Természetesen általánosságban véve a kartában a menekültügyi eljáráshoz való hozzáféréssel kapcsolatos jog megsértését is megállapította a bíróság, És kitért arra is, hogy hogy lehet értelmezni a Magyarország által bevezetett korlátozásokat a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő válsághelyzet fényében, és azt mondta ezzel kapcsolatban a bíróság, hogy egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a COVID-járvány terjedését ezzel a rendelkezéssel csökkentse Magyarország. Tehát alkalmatlan is volt a szabályozás az általa követett cél elérésére, de azzal arányos sem volt, tehát olyan aránytalan sérelmet okozott a menedékjoghoz való hozzáférést illető jogban, amelyet nem igazoltak a Magyarország által felhozott közegészségügyi szempontok. Egészen egyszerűen azért, mert a bíróság szerint ennél cizelláltabb, arányosabb szabályozási rendelkezésekkel is el lehetett volna érni azt a célt, amelyre a magyar jogalkotó törekedett. Azt az intézkedést, amelyet pedig elfogadott a magyar jogalkotó, úgy kell tekinteni, mint amely, ahogy már említettem, aránytalanul megfosztotta, korlátozta a potenciális menekülteket, menedékjog iránti kérelmet benyújtó személyeket a joguktól.
Végül pedig beszéljünk egy kicsit az új európai egységes szabadalmi rendszer bevezetéséről, amelyre 2023. júniusában került sor. Miért volt szükség egy új szabadalmaztatási rendszer létrehozására, és mi az új szabályozás lényege?
Mindenek előtt, hogy miért beszélünk erről, ez ugye nem szintisztán az Európai Bírósághoz tartozik, ez a rendszer, sőt egyáltalán nem tartozik az Európai Bíróság hatáskörébe, de érdemes róla beszélni, mert ha van bonyolult jogi struktúra az uniós jogban, akkor ez az egyrészt, másrészt pedig egy új bíróság került felállításra, ráadásul Luxemburgban, ami mindenképpen érdemessé teszi azt, hogy áttekintsük ennek a bíróságnak felállítása után, hogy néz ki most az Európai Unió területén, illetve Európában a szupranacionális bíróságok rendszere. Maga a szabályozás eredete egyébként az Európai Szabadalmi Egyezményben keresendő, amit 1973-ban kötöttek meg. Ennek az egyezménynek valamennyi uniós tagállam az aláírója, részes fele, Magyarország 2003 óta, de unión kívüli országok is csatlakoztak ehhez az egyezményhez, például Törökország, Svájc, Szerbia, vagy akár az Egyesült Királyság. Ez a rendszer létrehozott tehát egy európai szabadalmi rendszert, lehet szabadalmaztatni európai szinten találmányokat, viszont európai szabadalmaztatás után szükséges még egy nemzeti eljárás lefolytatása minden érintett országban, ahol ezt a szabadalmat érvényesíteni akarják, ami egy meglehetősen költséges, nehézkes, administratív terhektől sem mentes eljárás. Tehát ez egy Európán belüli nemzetközi együttműködés volt, ami jól működött, de nem tökéletesen, különösen pedig nem olyan tökéletesen, ahogy azt egy egységes belső piacon belül egy szabadalmi rendszernek, amely a gazdaság egyik fontos részét képező rendszer működnie kellene, tudva azt, hogy az Egyesült Államokban és Japánban egységes rendszerek vannak, amelyek ilyen adminisztratív és költségben megnyilvánuló akadályokat nem hárítanak az érintett gazdasági szereplők elé. Ezért az Európai Unióban, amely ugye egy gazdasági együttműködés is, megerősített együttműködés jött létre ezen a területen, amelyben végül 25 tagállam vesz részt, Spanyolország és Horvátország kivételével az összes, és ezek a tagállamok létrehoztak egy egységes szabadalomra vonatkozó rendszert, aminek a részleteit mindjárt ismertetem, plusz egy bíróságot is, az Európai Szabadalmi Bíróságot, illetve ennek a rendszerét különböző uniós rendeletekkel, és ennek a ratifikációs és elfogadási folyamata olyannyira bonyolult, hogy ebből én csak azt emelném ki, hogy most, amikor ez hatályba lépett néhány nappal ezelőtt ez a rendszer, akkor 17 tagállam ratifikált minden olyan egyezményt, rendeletet és hozzá kapcsolódó háttérdokumentumot, amely lehetővé teszi azt, hogy az Európai Szabadalmi Bíróság szervezetrendszerében részt vegyen, és az egységes európai szabadalmi rendszerben is. Magyarország nem tagja ennek a 17 tagállamnak, de csak azért nem, mert nem ratifikálta még a vonatkozó nemzetközi jogszabályokat, erre lehetősége van, és ha ezt megteszi, ő is a rendszer tagjává válik. De akkor miben rejlik ennek a megerősített együttműködésnek a lényege? Létrejött egy egységes uniós jogszabály, mert vannak rendeletek, de ezek megerősített együttműködés keretében lettek elfogadva, de ez egy uniós mechanizmuson, klasszikus uniós együttműködési mechanizmuson kívüleső együttműködési mechanizmus, amely abban áll, hogy ráépült erre az Európai Szabadalmi Egyezmény mechanizmusára, tehát továbbra is ott kell igényelni az európai szabadalmakat, viszont ha valaki ezután egyszerűsíteni akarja egy gazdasági szereplő az életét azáltal, hogy az európai szabadalmat már nem akarja minden országban egyenként érvényesítetni, beegyeztetni, ezt megteheti mostantól egy kérelemmel közvetlenül az Európai Szabadalmi Hivatalnál, és akkor ez egy ilyen egységes hatályt kap valamennyi a megerősített együttműködés már ratifikált uniós tagállamban. Ezáltal ugye a szabadalmak minden ratifikáló tagállamban védetté válnak, nem kell ott már fordítási, meg egyéb adminisztratív nehézségekkel küzdködni, plusz a megújítással kapcsolatos költségek, amelyek tetemesek, amikor ezeket meg kell újítani, ezeket a szabadalmakat, ezek sem fognak felmerülni, legalábbis nem olyan mértékben, mint eddig, mert lesz költsége, de nem akkora, mint eddig. Maga a szabadalom pedig, ahogy ez az egységes szabadalomnak a úgymond véghez vitele zajlik, ez ingyenes eljárás. Tehát ezzel kapcsolatos pluszköltség meg nem is fog keletkezni. Tehát egy ilyen mechanizmus jött létre, plusz ez egy bírósági struktúra is társult, és ez a rendszer állt fel most, és lépett 2023. júniusában hatályban 17 tagállam tekintetében, amelyek között az unió gazdasági erejének 80%-a van, Németország, Olaszország és Franciaország, valamint Hollandia is részesei az egyezménynek.
Hogyan épül fel, és mi a hatásköre az Európai Szabadalmi Bíróságnak?
Az Európai Szabadalmi Bíróság ugye ennek a megerősített és megerősített együttműködésen belül is ratifikált folyamatnak az egyik végterméke, ahol tényleg működésbe lépett a rendszer. Ezzel egy szupranacionális bíróság jött létre, amelynek hatásköre lesz különösen az egységes európai szabadalmak tekintetében, de egyébként a korábban létező európai szabadalmak tekintetében is, nyilván abban a mértékben, amilyen mértékben a megerősített együttműködésben résztvevő és a vonatkozó jogszabályokat ratifikált államok érintettek. Szabadalom bitorlással és szabadalmak visszavonásával kapcsolatos ügyekről van főleg szó. Ezek a tárgykörök, ezekkel fog foglalkozni. Eddig ugye az európai szabadalmi ügyeket a nemzeti bíróságok kezelték, most ezt kiváltja majd egy átmeneti mechanizmus után teljesen az Európai Szabadalmi Bíróság az érintett tagállamokba, tehát ezeket az ügyeket, az egységes szabadalmi ügyeket és az európai szabadalommal kapcsolatos ügyeket főszabály szerint az érintett tagállamok vonatkozásában az Európai Szabadalmi Bíróság fogja tárgyalni. Nyilván látható, hogy ennek költséghatékonysági előnye is van egyrésztről, másrésztről pedig egy olyan előnye is van, hogy nem fog kialakulni ugyanazzal a szabadalommal kapcsolatban adott esetben eltérő ítélkezési gyakorlat a különböző tagállami bíróságoknál. Tehát ez a működési struktúra, a szervezeti struktúrájában pedig úgy épül fel ez a bíróság, hogy van egy elsőfokú bírósága, amelynek vannak az érintett tagállamokban helyi és regionális bíróságai, valamint Párizsban egy központi elsőfokú bíróság, illetve Münchenben egy központi szekció. Ennek az elsőfokú bíróságnak a határozataival szemben lehet utána fellebezést lefolytatni a fellebezési bíróságnál, amely Luxemburgban található, és Klaus Grabinski német jogász az elnöke a fellebezési bíróságnak és magának, az egységes szabadalmi bíróságnak is. Ugye, és akkor ezzel kiegészült Luxemburgban, ugye itt van az Európai Bíróság, az Európai Unió bíróságán belül az Európai Unió törvényszéke, szintén az uniós keretmechanizmusban, az EFTA bíróság, az Európai Ügyészség, és most akkor ez az Egységes Szabadalmi Bíróság, tehát öt fontos, az európai jog öt fontos szereplője, ezekhez jön még a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság és a Hágában található nemzetközi bíróságuk, úgyhogy mostantól így lesz teljes a kép, amikor az Európa területén működő nemzetközi bíróságokról beszélünk.
Végül pedig milyen következménnyel járnak ezek a változások a már létező és a jövőben igényelt szabadalmakra nézve?
Azok a szabadalmak, amelyek már megvoltak eddig európai szabadalmak, azok is elvileg érintettek lehetnének az új mechanizmus behozatalával, de nem érintettek, mert kimondottan kizárja a mechanizmus a korábbi szabadalmakat. Tehát azok az európai szabadalmak lesznek majd egységes szabadalomként bejegyeztethetőek, tehát ez a kettősség ez továbbra is fennmarad, továbbra is először európai szabadalmat kell benyújtani, és aztán annak megadása után az Európai Szabadalmi Hivatalnál kell kérni, mégpedig egy hónapon belül ezt az egységes szabadalmat, amely akkor kiterjed az érintett tagállamok területére, tehát a két fázisú lesz az eljárás, és a korábbi európai szabadalmakra, tehát amelyek a mostani rendszer hatályba lépése előtt kerültek bejegyzésre, nem lehet kiterjeszteni utólagos kérelemmel sem az egységes szabadalmi rendszernek a hatáját, viszont azokra az európai szabadalmakra, amelyek az érintett tagállamokban mostantól június 1-től jegyeztetnek be, érintett tagállamok vonatkozásában az Európai Szabadalmi Hivatalnál mostantól jegyeztetnek be, arra kiterjeszthető lesz ugye ezzel az egy hónapos határidővel, amit mondtam. Ugye 17 tagállam ratifikálta a vonatkozó nemzetközi jogi aktusokat, 25-en vesznek részt a megerősített együttműködésben, tehát 8-an nem, és a később ebből a 8-ból, amelyek közé Magyarország is tartozik, ők majd ratifikálják, akkor nyilván rájuk is majd kiterjed ennek az új mechanizmusnak a hatája, viszont fontos, hogy amit most bejegyeznek egységes szabadalomként, a most résztvevő tagállamok tekintetében, ha bővül a tagállamok köre, az adott szabadalom tekintetében nem fog bővülni a szabadalom területi hatóköre, tehát az új tagállamokra nem fog kiterjedni, azokra majd csak az ő csatlakozásuktól fogva benyújtott szabadalmi kérelmeknek a területi hatája fog kiterjedni.
Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a figyelmet és a viszonthallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.